Köszöntök mindenkit, aki a isünak a születésnapjára érkezett, és elfogadta Eszter meghívását a Egri Baptista gyülekezet istentiszteletére. De köszöntöm azokat is, akik már régi vendégeink, barátaink, testvéreink az Úrban. Imával szeretném megkezdeni az istentiszteletünket. Álljunk fel, és így imádkozzunk. Teremtő Istenünk, mennyi édesatyánk, hálával állunk meg Te előtted, hogy a Te ígéret olvashatjuk, Jézus Krisztusra emlékezhetünk az ő feltámadására, és együtt lehetünk testvéri baráti közösségben. Így kérek áldást a ma esti Isten tiszteletünkre. Amen. Maradjon állva a kedves gyülekezet, és keressük ki Bibliánkból Márk evangéliumát, Márk evangélium a 7. fejezeténél nyissuk ki a Bibliánkat, és az első 23 verset hallgassa meg a gyülekezet. Márk evangélium a 7. fejezete, első 23 verse a következőképpen szól. Köréje gyűltek a farizeusok és néhányan az írástudók közül, akik Jeruzsálemből jöttek, és észrevették, hogy némelyik tanítványa tisztátalan, vagyis mosdatlan kézzel étkezik. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis addig nem esznek, míg nem mosták a kezüket egy maréknyi vízzel, mert ragaszkodnak a vének hagyományaihoz, és amikor hazamennek a piacról, addig nem esznek, míg meg nem mosakodtak. Sok egyéb más is van, amit hagyományként átvettek és őriznek, amilyen például a poharak, korsók, részedények és fekhelyek megmosása. Megkérdezték tehát tőle a farizeusok és az írástudók, miért nem élnek a te tanítványaid a vének hagyományai szerint, és miért étkeznek tisztátalan kézzel? Ő pedig ezt válaszolta nekik. Találóan prófétált Ézsaiás rólatok, ti képmutatók, amint megvan írva. Ez a nép csak ajkával tisztel engem, de szíve távol van tőlem. Hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. Az Isten parancsolatát elhagyva az emberek hagyományaihoz ragaszkodtok. Ezt is mondta nekik. Szépen félreteszitek az Isten parancsolatát, azért, hogy a helyébe állítsátok a magatok hagyományait. Mert Mózes ezt mondta, tiszteld apádat és anyádat, és aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. Ti pedig azt mondjátok, ha ezt mondja valaki apádnak vagy anyádnak korbán, vagyis áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek, akkor már nem engedtétek, hogy bármit tegyen is apjáért vagy anyjáért. És így érvénytelenné teszitek az Isten igényét hagyományotokkal, amelyet továbbadtatok, de sok más ehhez hasonlót is tesztek. Ismét odahívta a sokaságot, és így szólt hozzájuk. Hallgassatok rám mindnyájan, és értsétek meg! Nincs semmi, ami kívülről jutva az emberbe tisztátalanná tehetné őt, hanem ami kijön az emberből, azt teszi tisztátalanná, ha valakinek van füle a hallása, hallja. Amikor azután a sokaság elhagyva bement a házba, megkérdezték tanítványai e példázatról. Ő pedig így szólt hozzájuk. Ti is ennyire értetlenek vagytok? Nem értitek? Hogy ami kívülről megy be az emberbe, az nem teheti tisztátalanná, mert nem a szívébe megy, hanem a gyomrába és az álnyékszékbe kerül. Jézus ezzel tisztának nyilvánított minden ételt, de hozzátette, ami az emberből előjön, azt teszi tisztátalanná, mert belülről az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, paráznosságok, lopások, gyilkosságok, házasságtörések, kapcsiságok, gonoszságok, valamint csalás, kicsapongás, irigység, istenkáromlás, gőg, esztelenség. Ezek a gonoszságok mind belülről jönnek, és ezek teszik tisztátalanná az embert. Egy történetet olvastam, ami Jézus Krisztusról szól, az ő tanítványai részt vesznek ebbe a történetbe, illetve azok az írástudók, farizeusok, akik mai nyelven szólva nagyon is híres, fiatalosan mondom, celebek voltak abban a korban, mert mindenki ismerte őket, mindenki tudta az ő tevékenységüket, ők voltak azok a sztárhívők, azok a sztárvallásos emberek, akiket láttak, hallottak nap mint nap az utcákon, a tereken imádkozni, vallásos, üres vallásos cselekedeteket megélni. Aztán a következő szereplő ebben a történetben Jézus Krisztus Istennek a fia, aki azért jött erre a világra, hogy az embereknek az örömhírt hirdesse, hogy van a bűneikből bocsánata, van szabadulás minden olyan dologból, ami gátolja, ami visszahúzza az ember szívét, hogy Istennel jó és szeretett közösségbe éljen. Két csoportról szeretnék ma este szólni. Az egyik csoport a vallásos ember, aki látszólag mindent megtesz annak érdekében, hogy jó és kegyes életet éljen, mindent megtesz annak érdekében, hogy a látszatot fenntartsa. A zsidóknál volt egy ilyen szokás, ez egy emberi szokás volt, hogy mielőtt bármit elfogyasztottak volna, eledelt, vagy bárhova lefeküdtek volna az otthonukba, azt megtisztították, úgymond mai nyelven azt mondanám, hogy megszentelték, hogy semmiféle tisztátalannal ne érintkezzenek. És olyan szinten művelték ezt a cselekedetet, hogy ha hazajöttek a piacról, addig nem ettek abból a termékből, amit vásároltak, mielőtt meghintették volna vízzel. Addig nem étkeztek, amíg nem mosakodtak meg. Itt nem arra a mosakodásra kell gondolni, amit ma étkezés előtt elvégzünk, szappannal, meleg vízzel, aztán megtöröljük a kezünket, hanem ez egyfajta szentelt vízzel való meghintés volt. Ennek semmiféle jelentősége nem volt, ugyanis Jézus leleplezi az ő gonoszságukat, hogy látszólag úgy tesznek, mintha minden rendben lenne, látszólag megélitek a ti hiteteket, de sajnos ez nem Istennek a rendelete. Én azt látom, és engedjétek meg, kedves testvéreim, kedves barátaim, hogy egy ítéletet mondjak az egyházakról, mert szenvedünk sokan attól, hogy amit mondanak, amit olvasnak, az nem működik. Ugyanis csak a látványosságokat tartják meg, a külsőségeket tartják meg, de abban nincsen isteni erő, abban nincsen gyógyulás, abban nincsen szabadulás. Jézus azt a bűnt veti a farizeusok szívére, vagy szemére, ami a szívükben van. Ők azzal vádolták Jézust, illetve a tanítványait, hogy nem cselekszik meg a vének hagyományait, viszont az Úr Jézus meg azzal vádolja őket, hogy ők meg az Istennek a törvényét nem élik meg. Én úgy gondolom, hogy bármilyen kultúráról legyen szó, az idősekről, a betegekről, az elesettekről gondoskodnunk kell. Nekünk fiataloknak, gyermekeknek, unokáknak, akinek erre lehetősége van. Hát mondhatnám bárki, hogy nem keresünk mi annyit, hogy havonta a szülőket 40-50 ezer forinttal támogassuk. Talán nem is erről van itt szó, hanem arról van szó, hogy segítsük az ő előre menetelüket, segítsük az ő betegségeiknek az elhordozását, könnyítését, támogassuk őket azzal, hogy meghallgatjuk őket. Támogassuk őket azzal, hogy amikor úgy is megyünk vásárolni, felhívjuk, hogy anyukám, apukám, mit hoznak neked, mit kell még venni, mert eddig te gondoskodtál róla, most pedig nekem van lehetőségem rólad gondoskodni. A farizeusok, illetve azok a celebek, akik látszólag megélték az ő hitüket, pont a saját szüleikről nem gondoskodtak. Ugyanis, amit olvastam itt egy idegen szót, hogy korbán, az egy héber szónak a görög fordítása, azt jelenti, hogy áldozati ajándék, itt Márk evangélista le is fordítja nekünk. Az áldozati ajándék azt jelenti, hogy a pénzemet odaadom az Isten templomába. A zsidóknak volt egy templom, amit Krisztus után 70-ben Titus hadvezér lerombol, porig égeti, és beteljesedik a Jézus Krisztusnak a proféciája, hogy itt kőkövön nem marad. Ők ebbe a templomba bevitték az ő pénzüket, azt a fajta fölösleget, amit a szüleik, az idős beteg szüleik gondozására lehetett volna fordítani. És azt mondták, hogy mi ezt az Istennek ajánljuk, hálából, áldozati ajándék, csak hogy ne kelljen az öregekkel foglalkozni. Ez a gondolkodásmód ma is él. Úgy hívják, hogy öreg otthon. Úgy hívják, hogy szeretetház, elmegyógyintézet, és még sorolhatnám azokat az intézményeket, kórházakat, legális börtönöket, ahova bezárjuk az öregjeinket. Mert nincs arra lehetőségünk, gondoljuk mi fiatalok, vagy nincs arra pénzünk, vagy nincs arra kedvünk, hogyha őszinték vagyunk, hogy ezekkel az idős beteg emberekkel foglalkozzunk. De a lelkiismeret lehet, hogy vádol, lehet, hogy a környezeted vádol, és akkor valami pótszerhez nyúlsz. Egy olyan cselekedetet kezdesz el gyakorolni, amit úgy hívnak, hogy áldozati ajándék. Emlékszem, mikor fiatalok voltunk, mentünk osztálykirándulásokra, és izgalmasannál izgalmasabb templomokat néztünk. Én úgy untam ezeket egyébként, pedig gyerekkorom óta imaházba járok, és szeretem az Istent, de nem értettem, hogy mit kell nézni egy templomon. És volt egy-két osztálytársam, akik így, hát közeledve ugye az évvégéhez aggódtak a matek jegyért, hogy és akkor egy ilyen 20-as bedobtak, az volt akkor a legkisebb pénz a perselybe, hogy hátha ez segít. Az Isten nem kéri az ilyenfajta 20-asokat, vagy ma már 200-asokba gondolkodunk legkisebb pénzérmébe, de még a diák igazolványunkat se kéri. Mert nincsen neki erre szüksége. Az Istennek nem arra van szüksége, hogy mi a pénzünket, az időnket, a benzinünket, a ruhánkat odaadjuk a perselybe, hanem arra van az Istennek szüksége, hogy őt úgy szeressük, úgy tiszteljük, hogy a mi szüleink, a mi elöljáróink, nagyszülők, esetleg ükszülők, ha még élnek, hogy ők öregségükre nyugodt, békés életet tudjanak élni. Pál azt mondja a Timóteus 5, 1 Timóteus 5, 4-ben, az özvegyasszonyokról, amikor tanít, ha pedig egy özvegyasszonynak gyermekei vagy unokái vannak, ezek tanulják meg, hogy elsősorban a saját házuk népét becsüljék meg, és hálájukat szüleik iránt róják le, mert ez kedves az Istennek. Amikor az Istennek hálával akarunk áldozni, mert egyedül neki tartozunk hálával mindenért, amit kapunk. A külsőnkért, az erőnkért, a pénzünkért, a munkánkért, a lehetőségeinkért, a családunkért, a szerelmünkért, a gyermekeinkért, unokáinkért. Minden az Istennek kell, hogy felajánljuk, és neki kell hálát adjunk mindezekért. Vannak, akik úgy beszélnek az életükről, hogy ez az én munkámnak a gyümölcse. Az én okosságomnak, az én pénzemnek a gyümölcse. Az ilyen riportokat úgy szoktam konstatálni, hogy jó nagy képű az ember, és komoly eredményeket ért el. És szép eredményeket ért el. De mennyivel más az hallani, hogy a Jóisten adott nekem erőt, bölcsességet, kapcsolatokat, pénzt, ebben a kemény, válságos időben, hogy a vállalkozásom nem ment tönkre, hogy nem kellett embereket elküldjek. Tudtam őket tovább alkalmazni. Vagy ez a betegség nem ölt meg engem, felépültem ebből Isten segedelmével, és tovább tudtam sportolni, el tudtam érni újabb világbajnokságokat, és győzelmeket, aranyokat, és további győzelmeket, amik dicsőítették az én nevemet, de ezt én Istennek adom. Ki az, aki emlékszik, amikor a chilei bányászokat kihozták a mélyből, és látta azokat a képeket? Istennek adták a dicsőséget. Persze megköszönték azoknak a munkásoknak, akik ástak, robbantottak, megint ástak, megint pakoltak, összedőlt a bánya, újra kezdték az egészet. Egy egész stáb, egy egész világ szorított nekük, hogy ez sikerüljön. És kijöttek, és azt mondták, hogy dicsőség neked, Istenem. Mert Isten adott erőt, bölcsességet a bányász társaiknak, kollégáiknak, hogy ki tudták azt számolni, hogy mennyit kell robbantani, hogyan kell ásni, hogy ne omoljon ismét össze az akna. Sok dolgot mondhatnék, amit tudománynak hívunk, amit tudományként ismerünk. Amikor a Nobel-díjakat osszák kifele, különböző kategóriákat látunk. Ez fizikáért, ez az orvoslásért, ez a csillagászatért, ez a békért, nem tudom milyen kategóriák vannak még, De olyan kategória nincs, hogy valakit azért jutalmazunk, mert az összes tudományt ismeri és magas szinten műveli. Ilyen emberrel nem találkoztunk, pedig nagy, sok tudósa van, a mi kis hazánknak is, akiket szeretünk, tisztelünk, és örömmel nézzünk rájuk büszkén, hogy ő a mi honfitársunk. Ő fedezte fel ezt, ő fedezte fel azt. De olyan ember nincs, aki az összes tudományt, az összes ismeretet bírná. Istentől kapják ezek a tudósok a felismerést, a látást, hogy valamit felfedezzenek, kitaláljanak, és elmagyarázzák nekem és neked, hogy aztán fizikából szenvedjünk otthon, hogy megtanuljuk. Vagy matematikából, vagy biológiából. Nem tudom, kinek mi a nehéz. Amikor az Úr Jézus felismeri a farizeusok és a képmutatóknak és az írástudóknak a képmutatását, be is szól ennek a vallási csapatnak, hogy ti, amit beszéltek, azt nem élitek meg. Ugyanis apró dolgokban, a gyümölcs megmosásától kezdve mindent megmostok, de a saját szüleitekkel rossz a kapcsolatotok. Szeretném én tőled megkérdezni, hogy kit tartunk igazabb, emberségesebb állampolgárunknak? Ki eljár egy vallási közösségbe, egyébként pedig nagyon gonosz és tróger életet él otthon, már elnézést a kifejezés, és csak azért sarkítom ki, mert ilyen embereket ismerünk néha körülöttünk. Vagy aki nem hangoztatja magáról, hogy neki milyen erős és jó kapcsolata van bárkivel, de a cselekedetei, a beszéde, a gondolatai arról tesznek bizonyságot, hogy ő valakit követ, valakinek az erejével teszi a jót. Amikor Jézus magára marad a tanítványaival, a barátaival, ők is értetlenül állnak az elhangzott példázat után, vagy előtt, hogy ez miről is szól. Ja, igen, a korbánról még néhány gondolatot. Amikor valaki bement a templomba, és azt mondta, hogy áldozati ajándék, magyarul nem akarok a szüleimen segíteni, akkor a szüleik úgymond nem perelhették a gyerekeiket, hogy ők segítségre szorulnak. De a templomból őket csellel kikérhették ezt a pénzt. És zsebre vágták, kiátszva a templomot, kiátszva a szüleiket, és ezért nevezi őket az Úr Jézus képmutatóknak, mert becsapták az embertársaikat, becsapták magát az Istent is. Az Úr Jézus azt mondja, hogy nem az a tisztátalan, amit megeszünk, nem az a tisztátalan, amit az emberek tisztának vagy tisztátalannak nyilvánítanak. Néha szoktuk azt hallani tévében, rádióban, színpadról, szószékről, hogy az egyház ezt meg azt gondolja. És akkor mi van? Hát hadd gondolja így vagy úgy. Annyiféle egyház van már ma, kedves barátom, hogy nehéz köztük eligazodni. Nehéz közöttünk eligazodni, mert mi is egy felekezethez tartozunk. Ezért fontos, hogy megnézzük, hogy mit mond az Istennek az igéje a Biblia, mit mond maga az Úr Jézus, mert nem az emberi hagyományok, nem az emberi szokások szerint kell, hogy éljünk, ne botránkozzatok meg, nem az egyház tanítása szerint kell, hogy éljünk, hanem az Úr Jézus tanításai szerint. Az Úr Jézus mond egy egyszerű parancsolatot, ami magába foglalja az egész törvényt. Egyik, és az egyik legfontosabb, hogy szeresd az Istent. A másik, szeresd embertársadat. Ez kéne legyen az egyház tanítása. És ebből, ha kiindulunk, ha Istent valaki szereti, akkor már könnyebben tudja az embertársát szeretni. Nekem is nehéz néhány embert szeretni, mert egyszerűen nehezen szerethető. Nekem is nehéz néhány embert szeretni, mert gonosz velem szemben. Nekem is nehéz néhány embert szeretni, mert egyenesen utál vagy gyűlöl engem. De az Istent tudom szeretni? Hát előbb szeretett engem, mint ahogy én megszülettem volna. Előbb kitalálta a kegyelmet, mielőtt az egyház létezett volna. Isten kegyelme az, hogy azokért a bűnökért, amiket Jézus itt felsorol, ami az ember szívéből indul ki, mert nem az a gonosz, ami bemegy, mert az távozik belőlünk. Vitaminok, energiák felszívódnak a testünkbe, hasznossá válnak, ami salakanyag, az kimegy belőlünk, Ez biológia. Nem ettől leszel gonosz. Nem ettől leszel tiszta vagy tisztátalan, hanem ami belőled kijön. Aki hangosan, csúnyán káromkodik az utcán, hát azon megijedünk, megbotránkozunk, hogy de csúnya szája van. Nem azon botránkozunk meg, hogy gyroszt teszik, vagy hamburgert, ízlés kérdése. Hanem azon, ahogy beszél. Nem azon botránkozunk meg, hogy valaki a szilva vagy az almelekvárt szereti, hanem hogy hogyan él a feleségével. Jól vagy rosszul. Nem azon botránkozunk meg, hogy valaki karácsonkor beiglit eszik, vagy zserbót, hanem azon, hogy esetleg alkoholista és a családjához hűtlen, nem gondoskodik róluk. Soroljam. Ki az, aki jár szülőértekezletre? Ott van apa, anya minden gyerek után? Miért nincsenek ott az anyák vagy az apák? Mert nincs is neki. Vagy ha van, csak biológiailag van. Sokan vannak, akik előadják a szépet. Kezet mosnak mindig, amikor kell kezet mosni. De a szívükben meg lopás van, paráznaság van, gyilkosság van, gőg van. Valakinek akkor az arca, hogy be se fér az ajtón. Valakinek annyi gyűlölet van a szívébe, hogy Hadházi László 50 perc humorizálás után se tud egy mosolyt csalni az arcára, mert több benne a gyűlölet, mint hogy egy viccen nevetni tudjon. Nem örülni, nem újongani, nevetni egy viccen. Láttál már ilyen megkeseredett embert? Láttál már olyat, aki nem jut 5-ről a 6-ra, mert pénzsóvár? Mindenhonnan csak lop, az államtól, tőled, a szomszédjától, az ügyfeleitől? És nincs Isten áldása a vállalkozásán? Jézus Krisztus pont ezért jött, hogy ezektől bennünket, engem, téged, bárkit megszabadítson. Hogy ne legyünk gőgesek. Legyünk alázatosak. Ez nem gyengeség, ez nem bénaság, hanem a másik embernek a szeretete. Ha nem lennék alázatos, sok emberrel rögbit játszanék a zebrán. 98 kiló vagyok, sokan nekem jönnek, nem tudom, hogy miért nem látnak a 2 méter magasságommal, de ha nem állnék félre, én állítom, hogy ő esne hanyatt. El kell, hogy engedjek néhány embert, vagy nénit, bácsit, mert ha gőgös lennék, hát miért jött nekem? Nem látta, hogy jövök? Tavaly vettem egy piros kabátot, hogy hát, ha észrevesznek, nem működik. Nem működik. Higgyétek el, nem működik. Ha a szívemben nincs ott az alázat, vagy a tisztelet a másik ember iránt, én lennék a legszemetebb ember reggelbe, hogyha egy velem szembe jövőre egy nénit felborítanék a zebrán. Hiába rajtam el a piros jelzőkabát, nem? Hát én mondtam, hogy tessék vigyázni. Nem vigyázott, puf. El szokták ítélni minden kultúrában, ha egy fegyveres egy fegyvertelenre támad. Hát nem volt fair ez a meccs. A különböző küzdősportokban is kategóriák vannak. Nagyjából egyforma súlyú embereket engednek a ringbe, hogy ne egy 120 kilós püfőn egy 50 kilóst, mert hát akkor könnyű lenne fogadni, meg nyerni is. A sátán azért jött, hogy öljön. A sátánnak tökéletes terve van a te gyilkosságodról. Megpróbálja sokféleképpen, és az egyik legundokabb bűn a vallásosság. Amikor azt hiszed magadról, hogy te hívő ember vagy, amikor azt hiszed magadról, hogy veled minden rendben van, de az Isten leplezetlenül lát bennünket. Leplezetlenül. Mondhatnám, úgy lát minket, ahogy vagyunk. Ismer jobban bennünket, mint az orvosunk, a pszichológusunk, a saját édesanyánk, a saját édesapánk. Jobban ismer, mint a férjed, feleséged. És látja az ember szívében levő indulatokat. Nem tudom, hogy kinek mi van a szívében. Ezt egyedül a Jóisten látja. De én azt kívánom neked is, magának is, magamnak is, hogy az Isten szeretet növekedjen a szívünkbe. az emberek iránti szeretet növekedjen a szívünkbe. Higgyétek el, megjavul a világ. És nem csak e földi világról beszélek, hanem benned Krisztus újjá fog születni. Krisztus benned megjelenik, és kitakarítja onnan azokat a bűnöket, amiket ő felsorolt. Gonosz gondolatok, paráznaságok, lopások, gyilkosságok, házasságtörések, kapcsiságok, gonoszságok, valamint csalás, kicsapongás, irigység, istenkáromlás, gőg, esztelenség. És ezeknek a barátait, gyermekeit, unokáit kitakarítja a szívedből. Van vágy a szívedbe, hogy jobban éljél? Van vágy a szívedbe, hogy ezektől a terhektől mentesen éljél? Van erre lehetőség? Van. Higgyétek el, én úgy beszélek most erről, hogy nekem is vannak az életemben nehéz vagy nehezítő körülmények. Néha azt mondják rólam, hogy népszerű ember vagyok, én meg hozzáteszem, hogy de nem mindenkinél. És van, aki a népszerűtlenségemet úgy fejezi ki, hogy akár névtelen levelek, akár erős beszólások, akár kemény bántások, szidalmazások, és ezek vannak az életemben. Vagy vannak másfajta nehézségek az életemben. Van egy gerincbetegségem. Túl gyorsan nőttem, a csontozatom erősebben, jobban fejlődött, mint az izomzatom, de ebből egy csontbetegség alakult ki, amire azt mondta a reumatológus, hogy ezt gyógyítani nem lehet, csak kezelni, szinten tartani. Oda kell erre figyeljek. De ha leragadnék ott, hogy nekem van egy betegségem, és még nem vagyok 30 éves, akkor nagyon szomorú lenne az életem. De ha arra gondolok, hogy amikor én meg fogok halni, és feltámad a lelkem, és megy az Istenhez, akkor ez a betegség megszűnik. Vagy az, aki engem utál, vagy aki engem gyűlöl, vagy meg akar verni, mert volt már ilyen is, nem kell, hogy rá haragudjak, mert az Úr Jézus meghalt az ő haragjáért, indulatáért, bűnért. De amikor én voltam indulatos, és én haragudtam valakire, nekem se kell haragudni, mert egyedül isteni a bosszúállás. Az Úr Jézus egy dolgot tesz. Elmondja, hogy mi az, ami a Bibliában van, és elmondja, mi az, ami nincs a Bibliában. És rád bízza ezt a döntést. Akarsz egy vallásos életet élni, amit elítél a világ? Amit kinevet mindenki? Ami nem működik? Vagy akarsz egy teljes életet élni, Krisztus által újjászületve, szellemtől újjászületve? Azt mondja Nikodémus, hogy egy nagyon híres és bölcs tanítómester volt abban a korban, mondhatni egyetemi tanár, olyan szintű végzettsége volt, megkérdez az Úr Jézustól, hogy hogyan születhetnék újjá, amikor már öreg ember vagyok. Menjek vissza anyám méhébe. És mondja az Úr Jézus, hogy nem erről van szó, Nikodémus, aki lélektől nem születik újjá. Ez azt jelenti, hogy elhiszem, elfogadom azt, hogy az én vallásos cselekedetem nem elég arra, hogy az Isten előtt igaz legyek. Nem elég arra, hogy tiszta legyek. Tisztának lenni azt jelenti, hogy félre téve valamit, elkülönítve valamit. Ezt jelenti a szent szavunk is. Isten kihívott valahonnan téged, félretett téged. Félretett téged arra, hogy amikor az Úr Jézus visszajön, magával vigyen a mennyországba. Magával vigyen az örök életre. Azt mondja a Biblia, hogy van örök élet és van örök halál, és akik képmutatók, azoknak a része az örök halál. Mert Isten nem azokat fogadja el kedvesnek, akiket a világ úgy titulál, vagy azt hiszi a világ, hogy ők kedvesek az Isten előtt, hanem akinek személyesen van kapcsolata az Isten fiával, az Úr Jézus Krisztussal. Azt, hogy vallásos cselekedeteket teszek, vagy teszünk, az nem ér semmit. Már itt a Földön nem ér semmit, mert aki nem vallásos, csak kívülről látja ezt a dolgot, már elítéli. az Isten is el fogja ítélni. Aki téged úgy lát, hogy Isten gyermeke vagy, Jézus Krisztusba hiszel, akkor is a világ el fog téged ítélni. Hát magát az Úr Jézus sem fogadták el sokan. Téged sem fognak sokan elfogadni, ebből kifolyólag. De az Isten elfogad és be fog fogadni. Azt mondja Jézus, amikor meghalt és feltámadt, mondja a tanítványoknak, az ő barátainak, követőinek, hogy elmegyek, és helyet készítek nektek. Voltam már úgy külföldön, egy konferenciára kellett kiutazzak, kaptam egy címet, kaptam egy térképet, leszálltam a vasútállomáson, a térkép alapján elkezdtem menni a címre, bemondtam a nevemet, és nyomtak a kezembe egy kulcsot, nyomtak a kezembe egy újabb város térképet, nyomtak a kezembe egy szatyrot, ami tele volt ajándékokkal a szálloda és a konferencia szervezői részéről, és azt mondták, hogy Isten hozott. Második emelet, 6. szoba. Mert elő volt készítve a helyem. Amikor jelentkeztem erre a konferenciára, a szervezők elkészítették számomra azt a szobát. Elkészítették számomra, hogy hogyan juthatok abba a helységbe. És nem kellett aggódjak, hogy vajon lesz a szállásom arra 4-5 napra, amíg ott voltam, vagy nem. Ezt a biztonságot adja Jézus azoknak, akik hisznek az ő nevében, akik elfogadják az ő kegyelmét és erejét. Én kívánom azt, hogy szabaduljunk meg minden olyan gonoszságtól, ami a szívünkben van. Nem a világ tesz bennünket gonoszszá, hanem a mi szívünk kívánságai, a mi szívünk kívánságainak a cselekedetei hozzák ki belőlünk a tisztátalan dolgokat. Én kívánom azt magamnak is, nektek is, hogy éljünk boldogan, éljünk teljes életet, és örök életet, amikor oda kerülünk. Amen.